Mielőtt kitöltenénk ezt a 10 percet, kérlek értékeld a csatornát és adj rá annyi csillagot, amennyit jónak látsz. Ne felejts el feliratkozni és követni, ha még nem tetted meg. Ha tudod, ajáld másoknak is. Amióta ember él a Földön, érdekes történetekkel, mesékkel szórakoztatják az ifjabb generációkat. Tájhagyományok útján örökítik át a tudást, emlékeznek meg a régmúlt dolgokról. Így esik az, hogy minden falunak, városnak akad saját története. És bizony a körülöttük levő dolgokhoz is gyakran kapcsolódnak egyéb történetek. Vác városa melletti hegyhez, a Naszájhoz is kapcsolódik pár érdekes monda. Persze, ha már a regékről beszélünk, ugyanannak a sztorinak, több variációjával is találkozhatunk. Váctól északra, mint egy 6-8 km távolságra, egy festői hegy emelkedik a magasba. A környékbeliek népszerű kirándulóhelye, a Naszáj. A hegy neve általában háromféle alakban fordul elő az irodalomban. Nagyszál, Naszál, Naszáj. Állítólag valamikor az Alföld felől érkező vásározók, utazók először ezt a hosszan elnyúló hegyet pillantották meg, innen az elnevezés, Nagyszálhegy. Ma már rövidített, egyszerű, Naszáj név használatos. A hegy és a vele megegyező nevű település első írásos említése 1075-ben történik. Első Géza fejedelem Garam Szent Benedeki apátság alapító oklevelében. Sajnos a település a tatárjárás idejében elpusztult, de a falu felett emelkedő hegy máig jelképe Vác lakóinak. Mint ahogy említettem, a Naszáj ma is kedvelt kirándulóhely, és a 60 éve üzemelő kőbánya se riasszonál senkit. Érdemes megmászni a 652 méter magas hegyet, és gyönyörködni a kilátásban. Rockenbauer Pál, a Másfél millió lépés Magyarországon című műsor ötletgazdája, az egyik kedvenceinek tartotta a természeti értékekben igen gazdag, sok hazánkban ritka fajnak élőhelyet biztosító vidéket. Mészkőhegység lévén két nagyobb, a Víznyelő és a Násznép, valamint több kisebb barlangrendszer is található a mélyben, amelyekben sajátos módon csapatostul élnek, illetve telelnek a patkósórú denevérek. A Dunakanyar kapujánál a Börzsöny-hegység előfutáraként az ég felé törő Naszáj olyannyira sziklás és meredek, hogy a csúcson álló kilátó megközelítése, hát bizony, még a leggyakorlottabb túrázóknak is nagy fáradtságba kerül. Érdekes tény, hogy a Cserhát fokozottan végzett barlangjainak nevei N betűvel kezdődnek. Nyilván a Naszáj víznyelő barlangé, a Nézsai víznyelő barlangé, és a Nincs kegyelem akna barlangé, és a Cserhát legrégebben is ismert leghíresebb barlangjának, a Násznép barlangnak is N betűvel kezdődik a neve. A Násznép név mondai eredetre utal. Sokan sokféle módon magyarázzák. Az egyik monda szerint a törökök elől egy lakodalmas menet ebben a barlangban lelt meredéket. Egy másik történet szerint egy gazdag földes úrlánya és egy szegény jobbágy fiú szerelme ebben a barlangban teljesedett ki, mármint esküvő formájában. Ez a népszerű teória, mármint hogy lakodalom volt a barlangban, valószínűleg abból adódik, hogy a korábbi régészeti kutatások alkalmával számos edénytöredéket találtak a barlangban. Sőt, ilyeneket a környékbeliek hajdanán maguk is gyűjtöttek. A rendkívül nagyszámú edénytöredékekből következtette aztán a nép, hogy itt biztos valami lakoma folyt. Mint minden jóra való barlangot, nos, ezt is kincskeresők kutatták sokáig. Ugyanis nem csak hogy esküvő, hanem elméletileg még talán valami nóta is szól róla, hogy valamiféle tótbetyárok, Jánosik és bandája itt rejtette el a kincsét. Több se kellett a kincskeresőknek. De arról nem szól a fáma, hogy bárki is talált volna valamit. Viszont, hogy kicsoda Jánosik, annak azért érdemes egy kicsit utána nézni. A magyarországi nemzetiségek közül kétségkívül a rácok álltak legközelebb a betyáros életmódhoz. Rablásból, gyilkolásból való önfenntartáshoz. És bár alig, hanem a legtöbb nemzetiségi betyár közülük került ki, a szerb banditák túlnyomó részt véreskező, kegyetlen gyilkosok voltak, akikről magyar embernek nem sok oka lett volna meséket zengeni. Valószínűleg ezért lehetséges, hogy a leghíresebb nemzetiségi betyár, még ha nem is tartozik a klasszikus betyárok típusához, a Magyar Királyság egyik békésebb természetű népétől, a tótoktól került ki. Ő volt Jurai Jánosik, akit Juro, vagy hát magyarosan Gyurinak hívtak. A Trencsén vármegyei Terhelyen akkoriban Gyerkhován született, 18 évesen beállt Rákóczi seregébe. Hát nem túl sokáig a trencséni csatában fogságba esve, kényszersorozás útján az ellenfél seregébe találta magát, ahol megismerkedett egy hírhet zsiványkapitánnyal, akinek bizony beállt a seregébe. Később ő lett a banda vezér. Aztán a Felvidék hegyei között folytatta rablásait, valamint Lengyelországban csempészett lovakat, és amikor 1713-ban elfogták, és Lipót-Szent Miklóson kegyetlenül kivégezték, hát a Jánosik legenda ekkor kezdett igazán életre kelni. A születendő szlovák nemzeti mozgalmaknak kellett egy hős, egyfajta Robin Hood, vagy amint a mi Rózsa Sándorunk. És így az alakja folyamatosan nemzeti hőssé vált, és ma már minden szlovák gyerek úgy gondol Jánosikra, hogy ő a példaképe. Ha már a betyárok kincsét nem sikerül megtalálni, azért egy jófajta Rómeus Júlia történettel még szolgálhatunk. Azt beszélik, hogy a közeli Kosdon az egyik szomszédvár urának lánya beleszeretett egy jobbágy fiába. Titokban meg is esküdtek, de amikor az esküvő után hazafelé vonultak, hát a dühös apa üldözni kezdte a násztépet, amely ebbe a barlangba menekült. Ez a szájhagyomány talán egyszerűsített változata annak a verses elbeszélésnek, melyet Medve Imre Tatár Péter Regekunyhója című művében olvashatjuk, a násznépjuk, avagy a templom mellett barlang cím alatt. Jelenleg ez az elbeszélés a barlang legrégebbi irodalmi említése, akár magát a történetet vesszük alapul, amely István király idejében nyúlik vissza, akár a kiadatás évét tekintjük mérvadónak. Tatár Péter, aki eredeti nevén Medve Imre, Nagyváradon született 1818-ban. Ő volt az első modern értelemben vett magyar ponyvaíró. Nemesi családból származott, művei az olcsóságuk és nagy példányszámuk miatt olyan olvasó rétegekhez is eljutottak, melyeknek az igazi irodalommal semmi kapcsolatuk nem volt. Műveit és verses históriát így többek között a násznép barlangról szólót is kis füzetke formájában nyomtatták ki, és vásárokban, sátrakban kiakasztva árusították a népnek. Hogy a történetének mennyi volt a valóságtartalma, mennyi volt belőle a hallott mese, és mennyit szült az írói fantázia, azt sajnos már soha nem fogjuk megtudni. Az ő elbeszélése szerint Kupa vezér korába helyezett szerelmi történeten keresztül pogányvilág és a keresztény vallás jelképes megütközését is szemléletesen ábrázolja. István király reformja gyökeres változásokat eredményezett. Az egyre inkább térhódító kereszténység mellett azonban az országban még hosszú ideig élt és meghatározó szerepet játszott a pogányság hitvilága. A barlang, amelyről az elbeszélés is szól, a nászok barlangja volt, melybe pogány szokás szerint esküvő előtt a menyasszony 3 nap 3 éjjel át bezárakozott, míg hű vőlegénye el nem jött érte. De ha a vőlegény nem jött, a menyasszonynak mindaddig várnia kellett, míg egy másik legény őt ki nem szabadította, és haza nem vitte saját jószentából. Így is történt. Ez időtájban Nógrád várának ura a Vasmarkú Kupa vezér volt, aki egyetlen szép lányát, Enikőt, pogány szertartás szerint feleségül kívánta adni a hős Vajkondnak, a Gepidák királyának. De a szép lány a fiatal és szép Botont vitéz szerette, aki akkoron tért át a keresztény hitre. Titokban Enikő is megkeresztelkedett, Isten előtt eljegyezték egymást, és keresztény esküvőt terveztek. Tehát Kupa vezér hajthatatlan volt. Megparancsolta lányának, hogy azonnal induljon a nászbarlangba. Enikő csak szerelmében, Botontban bízhatott, mert ő inkább a halálé leend, mint hogy a pogány fejedelem feleségévé váljon. Botond vidéz el is indult a lány kiszabadítására, és közben búzgó keresztényeket toborzott maga köré. De ekkorra már Kupa vezér és a Gepidák királya fényes seregével megérkezett a barlanghoz. Kisvártatva, keresztény pap vezetésével, jókora kísérettel megérkezett Botond is. Meglátván a pap kezében a keresztet, megrettenve álltak a pogány vitézek, és mint valami titkos varázsjelre mindannyian térdre borultak a Szent Kereszt előtt. Kereszténnyé váltak a pogányok, és a keresztény szertartás szerint megtartották a mennyegzőt. Teljesült hát a fiatalok kívánsága, Botond és Enikő egymáséi lettek. Ma is úgy beszélik, hogy egy hajadon jó férjet szeretne magának, el kell mennie a názbarlangba imádkozni, és kívánsága teljesülni fog. Ugyancsak a násznép barlang történetéről olvashatunk Liptár Gábor Sárkányfészek című könyvében. Az 1848-as forradalom és szabadságharc idejébe kalauzója olvasóját, ahol Nánási András honvéd furfanggal kiharcolt lakodalmát eleveníti meg, felhasználva a násznép barlangot, mint meg annyi mondai mennyegző helyszínét. Nánási András a császári csapatok elől menekülvén jut el a Naszájba. Halálos ítélet vár rá, ugyanis csúfot űzött a magyarok ellen induló német ezred katonáiból. Titokban kicserélte a zászlót, és mikor a díszmenet harsány kürcóra megindult, kibontott magyar lobogó lengett a császári lobogó helyett a német ezred élén. Ezért üldözték a honvédet, aki a Naszály barlangjában talált menedéket. Fent a hegyen, bujkálva megismerkedett Ankával, az ősagárdi paplányával, és hát nem gondoljátok, szerelemre gyulladt. A telet lent az ősagárdi papnál meghúzódva tölti el, itt újra összetalálkozik Ankával, a szerelem beteljesedik, és amikor megtudják, hogy a pap egy kosdi lakodalomba készül, el is indul a lovasszán, de Naszályban András két barátja segítségével csellel eltéríti azt, és a násznép barlanghoz vezeti. Itt ráveszik a papot, hogy a két szerelmest adja össze. Andrásnak és Ankának teljesül a kívánsága, immár együtt boldogan élnek tovább. Nos, ha már annyit beszéltem a barlangról, el is mondom, hogy hogyan juthattok oda. A Naszály északkeleti oldalában a csúcstól keretre, körülbelül 1200 méterre az erdőben, a felhagyott Csurgóbánya nevű kőfejtő mellett egy függőleges sziklafalban található a barlang bejárata. A bejárathoz az országos kék túra kék sávjelzéséből leágazó, kék barlangjelzésű turista úton juthattok. Jó kirándulást!